Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Főigazgató asszony, Hölgyeim és Uraim, kedves történész levéltárosok, tisztelt kollégák, én mindkét színhez tartozom, és hadd szóljam rögtön arról, hogy én nem is értek sok megfogalmazást, mint itt sokan már beszéltek, hogy ki hova sorolja magát, ki sorolódik a mainstreambe, ki a társadalomtörténetbe. Aki mainstream történész és három könyve van a társadalmi történetről, akkor az melyik húba, melyik sorba tartozik. Én azok közé tartozom, akikhez Fodor Pál, akinek az archívuma működzi adományozó, és nem a zsarnok, akinek témákat, ötleteket, a kutatási területeket, feltárandó témákat, és ha már nem ad ilyet a levéltár, akkor is bemegy a levéltár, hogy még többet adjon, és ezt az örömét ki tudja elégíteni. És rögtön azt a címet adtam az előadásnak, hogy a Történettudomány szövetségese vagy történészek kiszolgálója, itt a szolgáltató szóról már volt szó. Én nem osztom azt a véleményt, amit Szatúcsek kollégám mondott, hogy kiszolgáló a levéltár, még ő is levéltárosként mondta ezt. Én annak a hangomnak szeretnék, vagy annak a véleményemnek ezen előadásomban hangot adni, hogy jól lenne tudomásul venni, hogy rokon szakmáról van szó. Ha a levéltár nem zsarnok, mint Fodor Pál mondta, akkor a történet sem zsarnok, és nem diktálhat a levéltár tudománynak. Már csak azért sem, mert kicsit déjà vu érzésem van, mert két évente el kell mondani azt a szakmának, mind a történész, mind a levéltáros szakmának, hogy a szakmáknak együtt kell működni, nem egymást kellene támadni, hanem szorosan kéne együttműködni. A rokon tudományoknak nem összefogásra, nem szívfúzásra, hanem összefogásra van szükség, hiszen mindannyian azon dolgozunk, hogy a magyar kultúrát, nemzeti értékeinket megőrizzük, független attól, hogy posztmodern történelmet írunk, vagy hagyományosabb, hogy társadalmat, vagy várostörténetet. Tehát szörnyű érzésnek tartom, hogy a politika vagy egyes történészek akarják rákényszeríteni akaratukat, akár a történettudományra, akár a levéltárügyre. Egyetlen előnyük van, hogy a témáról vitatkozhatunk, és ez megmozgatja a gondolkodásunkat. Sajnos egyébként ez nem új dolog, többen is utaltak már rá. Én ugye korábbikorról fogok beszélni, itt is megtörtént abban az időben, az 1950-es, 60-as években, a mával ellentétben nem történész filozófusok vagy történetfilozófusok próbálták ráidőszakolni a véleményüket a levéltárügyre, hanem a politika, a már említett Rákóczi és Thököly szabadságharc anyagának létrehozása a legjobb, mint amikor politikai utasításra valójában levéltári egységeket teljesen mesterségesen hoztak létre, kiszedegetve eredeti helyükre az iratokat, valójában sok tekintetben értelmezhetetlenné vált az iratanyag, de erről majd Herman Robert és még én is fogok néhány szót mondani. Tehát ezzel jól lenne felhagyni. A másik, amiről én többször szeretnék beszélni, a levéltár nem csak hivatal, nem csak szolgáltató, hanem tudományos intézmény is, ezt ne felejtsük el, és az elmúlt években olyan komoly tudományos értékeket tettek le a történészek mellett a levéltárosok is, ami a mi munkánkhoz használ, a mi munkánkhoz nélkülözhetetlen, amelyet meg kellene becsülni. Tehát én minden olyan történésznek, aki át akarja szervezni a levéltárakat, azt üzenném először nézzenek, hogy mit csinálnak a levéltárak, milyen munka folyik ott, és az a fajta feldolgozó, tudományos és mi munkánkban segítő komoly munkának milyen meghatározó eredményei születtek. Hát ha csak ezekre az adatbázisokra utalok, amit én most itt DVD-ben tekintettem, ugye Szatúcsek kollega az internetes elérhetőségüket is felmutatta, akkor önmagában már ez is jól jelzi, hogy Közép-Európában kiváló munkát tettek le a levéltáron. És hát ha már csak ezeknél az irategyütteseknél tartunk, hát furcsa lenne, hogy ezeket az iratokat kronológikus rendben szerveznénk, vagy kiválnánk a királyi könyvekből az okiratokat, és egybetennénk az erdélyi királyi könyvek dokumentumaival, hogy a vármegyei, ad abszurdum most már a Nemzeti Levéltár, ugye az összes vármegyei egykori megyei levéltár iratanyagával is bír. Hát elborzadok attól a teljesen történelmietlen elképzelésre, hogy ezeket a kronológikusan egybe tartozó iratokat párosítsuk. Még adatbázis szintjén is nehéz feladat, de ugye úgy megvalósítható és kereshető. A másik, amire szeretnék utalni, ha csak ezeket a munkákat nézzük, vagy akár a digitalizált összeírásokat, vagy a digitalizált térképeket, hát Németh István ideg volt kapna az urbáriumok és összeírások anyagot most újra kellene kronológikusan rendezni, csak azért, és teljes regesztázást végrehajtani, mint ahogy ezt most egyik történetfilozófusunk szorgalmazta, annak érdekében, hogy a társadalom szellem vagy eszmetörténet annak a forrását jobban tudja használni. Szerencsére ezek az adatbázisok ezt a munkát megkíméli, tehát valójában önmagában, minként többen is utaltak rá, fizikailag is képtelenség ennek megvalósítása, de szakmailag is én úgy gondolom, hogy ez egy dilettáns elképzelés, tehát aki ismeri a levéltári anyagot, az nem gondolhatja azt, hogy ezek a forrássoportok kronológikus rendben egybe szervezhetők, és erre majd még szeretnék néhány példát mondani. Ez azt is bizonyítja, hogy a történettudománynak a levéltár ügy nem kiszolgálója, hanem én úgy gondolom, hogy szövetségese kell, hogy legyen. Bármiféle elméletben vagy koncepcióban is gondolkodunk egymás kutatási helyzetéről, arról nem is beszélve, hogy tovább folytatva, hogy milyen jelentős digitalizálási munkát folytattak az elmúlt időszakban a levéltárak. Anyagi és szakmai szempontból is én teljesen kivitelezhetetlennek tartom azt, hogy mondjuk az 1000 levéltári segédletekben elkészült iratanyagokat kronológikusan egyben rendezzük. Arról nem is beszélve, hogy ez milliárdokba kerülne, és az én rokonaim, akik nem történelemmel foglalkoznak, azoknak az adófizető pénzét történészi koncepció gyártásnak megfelelően nem hiszem, hogy fel kellene használni a teljes magyar levéltár ügy radikális átalakításához. Ez semmi sem igazolja, és többen itt kifejtették már a véleményüket, és ezt a koraújkor területéről is alá tudom támasztani, hogy most már olyan jellegű, olyan mennyiségű legalábbis a koraújkor és a középkor vonatkozásában olyan jelentős mennyiségű segédlet áll rendelkezésre, akár a Bécsi levéltára vonatkozásában is, ami a történész felfedező kutató munkáját megkönnyíti. A következő pedig, hogy a mi munkánk az egy történeti kutató munka, itt többen is használták felfedező kutatás, aminek a levéltárosok is részei, és ezt se felejtjük, ha csak ezt a négy kiváló könyvet említem az elmúlt időszakból, akkor a történész nem nézhet bőggel a levéltárra, legyen akadémikus, vagy történész, vagy nem akadémikus, nem vezető történész, mert a levéltáros is ugyanolyan kutatója a történeti anyagnak, mint ennek a történészek is tartják magukat. Másrészt a kutatás szó kiválóan jelzi, hogy a történész munkája egy nyomozóhoz hasonló feltáró munka. Azaz nem a levéltárnak kell neki a rabszolgamunkával előállítani a feldolgozandó anyagot, mint ezt sokan szeretnék, és a levéltárakat egyfajta segédlet készítő regesztergyárként üzemeltetni, hogy utána minden tudományterület kiválaszza magának a saját érdeklődési szerint iratanyagát, hanem ez egy kutató munka. Tehát én, mint történész, borzasztóan boldogtal lennék, ha a tudományos kutatás örömét elvennék valami posztmodern vagy egyéb örömök fejében, hiszen a tudományos kutatásban épp az a szép, hogy felfedezhetünk, hogy a megismerés örömeit és tárházát hozzá nekünk a levéltárak. Tehát ez úgy gondolom, az itt bemutatott a levéltárak tudományos tevékenységének ismeretében, hogy ezt csak közösen, együttműködésben, szövetségben végezhetjük el. Az előadásom második részében erre szeretnék néhány mintapéldát mutatni, nevezetesen arról, hogy az együttműködés csak is összefogással lehetséges, és az iratanyag átrendezésének óriási veszélyei vannak. Természetesen új kutatási projektemből fogom hozni a példákat, mert most ebből nem tudok kiszakadni, és ehhez számomra is az én példám is bizonyítja, hogy hadtörténelemből és társadalomtörténelemből indultam, ahol doktoráltam, tehát úgymond a mainstream ellenes vonalból, ha ezt a szörnyű kategorizálást használnánk, és nem tudom, hogy a koronázásokat hova sorolná be, akár egy eszme vagy egy történetfilozófus, mert hát alig van olyan téma, amelynek a területét ne érinteni a politikai történettől a művelődés, kultúra, társadalom, szimbolika, ceremónia, hadtörténeten keresztül mindent érint. Nagyon felelőtlenek ezek a különböző besorolások és ezeknek a piedesztára emelése. Már csak azért is, mert divatok jönnek, irányzatok mennek, ideológiát változna. Én is azt gondolom, hogy hiba lenne az, hogy most a társadalomtörténet bizonyos vágyainak köszönhetően átrendeznénk a magyar levéltári anyagot. Ugye látták ez a koraújkor kapcsán, de mint Rácz György előadása bizonyította, a középkor kapcsán is megvalósíthatatlan. Hát én sem kérem azt a magyar levéltárunktól, hogy a koronázások vagy a diéták rendjében csoportosítsa át az iratanyagot, bár a projektemnek nagyon jól jönne, és nyilván könnyebben megvalósíthatnám, de a kutatás örömét nem szeretném megfosztani magamat, mint ahogy az elmúlt időszakban mondjuk ez a gyönyörű példa a magyar korona egyik legkorábbi hátulnézeti ábrázolása igazolja. Ahhoz, hogy a levéltáros egyébként el tudja készíteni azokat a regesztákat, vagy útmutatókat, vagy feldolgozásokat, amit egy-két történész vár tőle, az a történeti levéltári anyag teljes nem ismeréséből adódik, hiszen ahhoz, hogy egy levéltáros pontos leírást adjon egy meghatározó levéltári anyagról, az valójában ki kellene kutatnia néha a témát. Tehát nem várhatjuk el a levéltáros kollégáktól azt, és fogok erről is példát mutatni, hogy egy-egy iratanyagot, akár egy-egy iratot is teljes kontextusában értelmezzenek, mert ahhoz valójában a témát kellene föltárniuk, ezt pedig nem feladatunk. A másik kedvenc példám ez a Magyar Korona országainak legkorábbi zászlóábrázolása. Ennek körülbelül 10 példányát ismerem különböző magyarországi levéltárokból, csak ebben az egyben található ez a gyönyörű ábrázolás. Elvileg csodálatos lenne, ha a kronológikus rendben egyben lenne téve, egymás mellé lenne téve mind a 10 koronázási oldó, csak abban a pillanatban elveszteni és értéktelenni válna rögtön a felük, mondjuk a 10 forrásnak a fele, hiszen nem tudnám értelmezni a keletkezés történetüket, nem tudnám vizsgálni a kontextusukat, és kiragadva lenne az egész történetükből, valójában, ha nincs a kőzeten rajta megfelelő utalás, azt sem tudnám, hogy melyik levéltári irat csoportból van. Tehát ugye ez mondjuk a Magyar Kamara példánya, vagy a Tárnokmester példánya, vagy valamelyik magyar fiúr példája, tehát az értelmezés alapvetően nehezíteni meg. Többen utaltak rá, hogy a Pártörténeti Múzeumban, vagy gyűjteményben annak idején levéltárban ezt elvégezték, utána 2 évtizedig pakolták vissza az iratokat, ezért óriási veszélyekkel járna. Tehát teljesen szakmailag is teljesen értelmetlennek tartom ezt a vállalkozást. Ugyancsak ezzel függ össze ez a példám, ugye ezen koronázási zászlóábrázolás mellett, ami nagy örömre, még sikerült az eredeti zászlót is megtalálni, ott van mellette a fogalmazvány is, csak hogy a fogalmazvány datálatlan. Ha a pertinencia alapján a datálatlan iratokat ugye külön sorozatba sorolnám, akkor valójában ez az irat sohasem kerülne már hozzá az eredeti koronázási ordóhoz, ugyanis hát mit csinálunk a datálatlan iratokkal? Nyilván külön sorozatba raknánk, vagy megpróbálnánk évtizedenként vagy századokon belül egyfajta rendbe teremteni. A sok 10.000 1618-ban keletkezett irat között valójában ezek, ha a kronológikus rendben való szervezés mellett döntenénk, sohasem kerülnek újra párba. Tehát valójában ez a gyönyörű sor abban az esetben, ha a Paul-Erik terve megvalósult, nem lett volna sohasem már rekonstruálható. Szerencsére a racionalitás, a proveniencia racionalitása és logikussága az a pertinenciának, illetve bizonyos történészi vágyámoknak a ellenmondását megoldotta. De ugyanez a helyzet egyébként az egyik legkorábbi magyar történeti térképpel is, amely mondjuk külföldön van. Ezt datálták az 1660-as évekre, az 1610-es évekre, az 1560-as évekre. Hát gondban lennénk akkor most, hogy hova tesszük a kronológiai rendben, a németek rossz datálása szerint, vagy az osztrákoké szerint, vagy a horvátoké szerint, és egy komoly kutatás segítségével sikerült kideríteni, hogy 1572-75 között keletkezett ez a térkép. Tehát ez a példa is jól mutatja, hogy például ezt a nemzeti kincset a pertinencia alapú rendezés, vagy a kronológikus rendezés követnénk, nagyon nehezen találta volna meg a kutatás, vagy akár értelmezte volna a kutatás. És ugye nem várjuk el 100 barátainktól, hogy a datáláshoz mondjuk átkutassák a teljes bécsi levéltárokat, mint amit én ahhoz megtettem. Vagy egy másik kedvenc példát hadd mondjak, amely szintén datálatlan, a török ellen Közép-Európát oltalmazó magyarországi határvidék térkép, amely egyszerre forrása, hangsúlyoznám, a magyar hadtörténetnek, a politika történetnek, egyébként a földrajztudománynak, a régészetnek, de a törökök, az oszmanisztikának is, hiszen olyan várak vannak rajta, amelyektől Hedi Klára fölugrott, amikor meglátta először ezt a térképet, tehát ezeknek is kiemelkedő darabja. Úgy gondolom, hogy csak ezen szakmák összefogásával értelmezhető akár ez a térkép is, vagy hát mutathatnám a Csalló és Sziget közötti legkorábbi térképét is, amelynek szintén 4-5 datálása volt, amit sikerült, tehát az a, ha csak a több tízezer datálatlan iratot néznénk, akkor azoknak a rendezése a korújkor vonatkozásában is óriási problémát jelentene. Arra nem is beszélne, hogy ad abszurdum az új elméleteknek vagy igényeknek megfelelően. Az egyes kötetekből a biztosan datálható térképeket pedig kivagdosnánk, és utána kronológikus nem tudnánk. Hát ugye ettől a hátunk is borzom. És hadd mutassak, mint Veszprémi lokálpatrióta ugyanebből egy térképet, a Niccolò Angelini 1570-es ábrázolását, amely szintén több tudományágnak is kedvenc alkotása. A régészet ugyanúgy használja, mint a hadtörténet, a helytörténet, a művészettörténet. Nagy hiúba lett volna például ezt a alaprajzot kivágni ebből a kötetből, mert elfogadom Gyáni Gábornak a felvetését, hogy rendező kronológikus időrendbe, akkor ezt ki kellett volna vágni belőle, és megfelelő sorrendbe tenni akár az önrendben, vagy máshol fennmaradt váralaprajzokkal, teljes kontextusából szakítottuk volna ki, akkor sem az alaprajz készítőjét, sem a keletkezés történetét nem tudtuk volna föltárni, és akkor nem ismernénk valójában a 16-17. Századi magyar történelem egyik legkorábbi felmérését. Még három példát szeretnék mondani, irat mint a példát, ugyanezen problematikával kapcsolatban, amire már többen utaltak az országos levéltárból. Nádasdy Tamás rúfi diplomáját, vagy akár Túrszó Györgynek ezt a gyönyörű címerbővítő oklevelét. Hát nagy gondban lennénk, ha úgy kellene megtalálni, hogy az 1541-ben készült több tízezer irat között keresgetném Nádasdy Tamásnak ezt a rúfi diplomáját. Valószínűleg akkor sohasem került volna elő. Miként ugyanez igaz Túrszó György címeres levelére. Ugye ezek csak azért találhatók meg a neoregisztrálta akta hatalmas gyűjteményében, mert voltak olyan levéltárosok, akik már csináltak hozzá megfelelő regisztereket, vagy korabeli mutatókönyveket, illetve tudjuk, hogy ebben a nagy gyűjteményben, ebben a hatalmas gyűjteményben nem kronológikus rendben szerveződnek, hanem provenienciális módon létrehozott kis tematikus egységekben. Tehát így, ha Túrszó Györgyöt kutatom, akkor tudom, hogy melyik az a három csomó, amit meg kell néznem. Ha ezt időrendbe raknánk, akkor valószínű ezek a kincsek nem kerültek volna elő. És hát hozzam még azt a példát, amit már láthattak, hogy annak köszönhetően is ismerjük ezt, hogy a magyar levéltáros társadalom például magyarországos levéltárbeli címeres levelekről gyönyörű jegyzéket készített, tehát olyan komoly szakmai és tudományos tevékenységet folytatott, amiben egyébként közép-európai tekintetben is jól állunk. Ezt lefitmálni vagy lenézni történészi bűv lenne, és ettől én mindenkit óvnék. Még egy példát szeretnék mutatni, mondjuk egy vidéki gyűjteményből, a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban találtuk az egyik legkorábbi hadiszabályzatot a magyar lovasság, gyalogság és huszárok számára. Hát mondjuk döntsük el, hogy ez a hadtörténet forrása, vagy a társadalom történet forrása. A datálása is problematikus, mert ez is datálatlan forrás. Ha datálom, akkor ki kellene várnom a kötetből, mert nem oda való. De ha kivárnám a kötetből, akkor nem tudnám meg azt, hogy az európai hadtörténetnek is egy kiváló alkotása, hiszen ahhoz a Lazarus von Schwendéhez köthető, aki a 16. századi Európa egyik legnagyobb politikai katonai gondolkodója. Tehát nem tudnám rekonstruálni a magyar hadiszabályzatot európai keretben történő értelmezését, ha nem ebben a kötetben szemlélném, hanem a kronológikus rendnek, vagy akár pertinencia különböző elvének megfelelően kigyűjtögetném belőle. És hát az utolsó példám legyen mondjuk ez a szegény kiadatlan, gyönyörű vers, mert versek is vannak, irodalmi alkotások is a Magyarországos Levéltár gyűjteményében. Az egyik legkorábbi vers, amely a magyar korona 10 országait veszi számba, ugye ez is számunkra az új kutatási projektünk számára az egyik legkedvesebb forrás. Volt olyan jó levéltáros, aki be tudta datálni egyébként a 18. században, és Bécsben még megfelelő helyre helyezte. Aztán persze össze-vissza keveredett a gyűjteményben, majd is az I-45-ben jó vegyes iratok közé van besorolva, tehát a kronológia ott felbomlott, pláne hogy ez eredetileg Bécsben volt, és Bécsből kaptuk vissza a Bádeni Egyezmény értelmében, tehát még kalandos utat is járt be, de az, hogy értelmezzük, ahhoz ugye a levéltárosnak a latin disztihont kapásról kellene tudni fordítani, hogy be tudja rakni kronológikus rendben. Egyébként a 18. században ez még sikerült is neki, és hát ennek a megtalálása, ha nem lenne rajta az 1608, de ha még az 1608-ban a magyarországos levéltárban lévő sok ezer iratot szemlélnénk, akkor is óriási feladat lenne, és szerintem nem várható el a magyar levéltár üttől az, hogy ezeket az iratokat kronológikus rendben szervezze. Nem is beszélve arról, hogy itt ebben az esetben is a keletkezés történetét, jelentését és jelentőségét sokkal nehezebben érthetnénk meg, mint a mai helyén értelmezve. Mindezek a példák, ezek a tudományos és nemzeti kincsek, amelyeket, mint láthattál, egyszerre tartatjuk a magyar politika, had, társadalom, hangsúlyozom, ötször aláhúzva, kultúr, művelődés, eszme, jog, földrajz, tudomány és akár a régészet forrásainak, tehát csak is közös összefogással lehet feltárni, közös együttműködéssel, a levéltárakkal való szoros együttgondolkodással, amire ez a mai konferenciós jó példa, valójában nem feladat egyetlen magyar történésznek sem, hiszen nem politikusok, de nem is politikafilozófusok, hogy rákényszerítsünk a saját akaratunkat és vágyálmainkat a levéltáros társadalomra. Egymás érdekét kölcsönösen kell szolgálni. Én abban a reményben köszönöm meg megtisztelő figyelmüket, hogy még ez sokáig így marad, és együtt dolgozhatunk a magyar történettudomány és akár legfőbb emlékének feltárásán, és akár legyen szó mainstreamről, akár társadalomtörténetről, ennek minél gondosabb és alaposabb feltárásán, és minél többen részesüljenek, akármelyik irányzathoz tartoznak is, abból az örömből, amit a levéltári kutató munka feltárása jelent, mert a főigazgató is utal, hogy a levéltárat, és Engel Pál is sokszor kifejezte, akit itt sokszor idéztek, hogy valójában a legkomolyabb történészek az előtt mindig azok voltak, akiket a források diktáltak. Az elméletek jönnek, napról napra változnak, történész filozófusok cáfolják meg egymás filozófiai elméleteit, de amikor a levéltári anyag diktálja a történeti kutatásokat, és határozza meg a felfedezés örömét és a feltárás jelentőségét, akkor nem olyan eredményeket tudunk levenni egymáshoz. Köszönöm, megtisztelő figyelmet.